Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Csobánka Isten tiszteletünkön, az online térben, és az itt jelenlevőket. Isten tiszteletünk kezdetén 277. dicséretet énekeljük el. 277. dicséretünk, gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek. Mint az alélt bús virágra, meghújító harmatot, vértő szívem fájdalmára, csak te hinted balsamot, könnyű sorsom terhe rajtam, haj mára nyílik ajkam. Rám-rám derül ismeretlen, útamon egy kis öröm, azt is a te véghetetlen jóságodnak köszönöm. Hála könnyem tündöklése, a te neved hirdetése. Gyenge vagyok, lankadoznak búzgóságom szárnyai, bármi híven vágyakoznak, színed elé szállani. Ó, adj erőt, hogy mi élek, egyedül csak néked éljek. Ó, add, hogyha majd bevégzem e múlandó életet, lelkem tisztán és egészen egyesüljön te velem, el ne vonjon semmi többé, tied legyek mindörökké. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk és írva található Zsoltárok könyve 22. fejezetében. Így olvassuk, hallgathatjuk a 22. Zsoltárt. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetőjének dalamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat vigyáztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki anyám méhéből, biztonságba helyettél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák lettek körül, bekerítettek a bársáné bivajok, föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz. Kifitamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viac, megolvadt a bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre, ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából, szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem, nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben, kik az Urat félitek, dicsérjétek őt. Jákob utódai mind, dicsőítsétek őt. Leszegjetek tőle, Izrael utódai mind, mert nem veti meg és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segély kiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keressék, szívetek, legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborulnak előtte mindenféle nép, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken, csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Isten szent lelke tegye, áldottá igéje, hallgatását, megértését, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy ma is, most is eléd állhatunk. Hálát adunk, hogy megtartottad életünket ebben a nehéz járványos időben. Urunk, hadd álljunk eléd úgy, hogy mindazt eléd hozzuk életünkből, ami a szívünkben van, ahogyan most eléd állunk, ahogyan érint bennünket ez a járványhelyzet. Eléd hozzuk, Urunk, ha magunk szenvedünk betegségtől, akár ettől a járványtól, akár más betegségtől. Könyörgünk, légy gyógyítunk, légy testünk megerősítője, légy irgalmas hozzánk. Könyörgünk akkor is, ha szeretteinket érinti a betegség, akár a járvány, akár más betegség. Légy irgalmas hozzájuk. És könyörgünk, Urunk, biztos, bátoríts bennünket, erősíts bennünket hanem is testünkben tapasztaljuk a járvány terjedését, de halljuk a hírekből, és már nem csak a hírekből, de halljuk ismerőseinktől, ahogyan mind többeket elér, megfertőz, ahogyan mind többen vannak kórházban, és ahogyan be kellett vezetni szigorító intézkedéseket, mindannyiunk életét érinti már. Mindezek között is mi, Urunk, rád tekintünk, aki életünk, aki életünket kezében tartod, kezedben tartod jelenünket, jövőnket, aki életünk forrása vagy, aki megtartunk vagy, gyógyítunk vagy. Könyörünk a betegekért, a gyászolókért, megszomorodottakért, vigasztalásra várókért, gyógyulásokra várókért. Könyörgünk az orvosokért is, és mindenkiért, aki azon dolgozik, hogy betegek gyógyuljanak. Könyörgünk döntéshozóinkért. Légy irgalmas hozzánk, hozzájuk. Add, Urunk, mielőbb a járvány végét. Így állunk most eléd, Urunk, kérünk, jöjj közel hozzánk igéd által. Áld meg, Urunk, most Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket. Hadd legyen nyitott a mi szívünk rád, a te szavadra. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, légy irgalmas hozzánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jutok idő Isten. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom Jobb könyvéből, mely alapján szent lelke segítségével üzenetét is hirdetni kívánom ez alkalmon Jobb könyve. Második, harmadik, hatodik fejezeteiben olvasok válogatott verseket, szakaszokat. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről a témáni Elifáz, a suahi Bildád, és a Naomáé Szófár megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvétel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszangadták köntösüket, és port szórtak a fejükre, és mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, milyen nagy a fájdalma. Végre kinyitotta a Jób a száját, megátkozta születése napját, megszólalt Jób, és ezt mondta. Veszten el a nap, melyen születtem, az éjszaka, amely tudta, hogy fiút fogant. Legyen sötét az a nap, ne törődjék vele, Isten odafönt, ne ragyogjon rajta napsugár, vegye birtokba sötétség, a halál árnyéka, lakozzék rajta felhő, nappali sötétség tegye rémessé. Azt az éjszakát vaksötétség ragadja el, ne kerüljön az évnapjai közé, ne számítsak bele hónapok számába. Legyen az az éjszaka meddő, ne legyen akkor újongás. Roncsák meg, akik képesek megátkozni a nappal, felingerelni a Leviátant. Sötétüljenek el annak alkonyatán, a csillagok hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, mert nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek engem térdre, vagy, és emlőkre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék, és békén lennék, akkor aludnék, és nyugalmam volna. Miért is ad világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűeknek, akik várják a halál, de hiába pedig jobban keresik, mint a rejtett kincsek. Akik újongva örülnek, örvendeznek, ha megtalálták a sírt, az útvesztőbe jutott embernek, akit Isten kerített be. Mert mielőtt eszem, sóhajtozom. Kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás. Mert amitől leginkább reszettem, az jött rám. Amitől remegtem, az ért utol. Nincs pihenésem, se csendességem, nincs nyugalmam, remegés jön rám. Megszólalt Jób, és ezt mondta, bárcsak igazán mérnék meg elkeseredésemet, szenvedésemmel együtt tennék mérlegre. Bizony, súlyosabb a tenger homokjánál, ezért voltak balgák szavaim. Mert a mindenható nyilai vannak bennem, mérgüket iszta a lelkem, és Isten rettentései sorban elérnek engem. Bárcsak beteljesülne kívánságom, és beteljesíteni Isten reménységemet, bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz, kinyújtaná kezét, hogy elvágja életem fonalát, akkor még lenne vigaszom, tudnék örülni a kíméletlen fájdalomban is, hogy nem tagadtam meg a Szent Isten beszédét. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is életem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem észből van a testem. Hát nem kapok segítséget. El van zárva tőlem a szabadulás. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Atyám fiai hűtlenek, mint a patak. Ahogyan a patakok vize eltűnik, amikor zavarosak a jégtől, ha olvadó hó rejtőzik bennük. De idővel visszahúzódnak, elapodnak a hőségben, fenékig kiszikkadnak. Így lesztetek nekem semmit érővé, látjátok a borzalmamat, és féltek. Mondtam-e, hogy adjatok valamit, vagy javaitokból vesztegessetek meg valakit érdekem, vagy mentsetek meg az ellenség kezéből, váltsatok ki a zsarnokok kezéből, tanítsatok, és elhallgatok, értessétek meg velem, miben tévedtem, milyen fájdalmas az őszinte beszéd. De mire való örökös feddésetek? Ti még az árvára is sorsot vettek, barátaitokra is alkudoztok, tekintsetek rám végre, szemetekbe, csak nem hazudok. Hagyjátok abban, ne legyen álnokság, hagyjátok abban, még mindig igazam van, szólt a nyelvem álnokságot, nem éreznie ínyem a romlást. Kedves testvérek, bibliaolvasó kalózunkkal ezen a héten kezdtük olvasni Jób történetét és a Filippiekhez írt levelet Pál apostoltól. Ahogy a Filippiekhez írt levelet olvastuk, olvassuk, ott van előttünk Pál apostol, aki börtönben van. És látjuk a Filippi levélből, hogy Pál hogyan éli meg a börtönben való létet. Hogyan tud a börtönben is bilincsek, láncok között is azzal, ahogyan megéli az ott létet, Krisztusra mutatni. És most pedig hallottuk, de ha együtt olvassuk az igét a bibliósok kalauzban, hosszasan napokon át, fejezeteken át fogjuk olvasni Jób történetét. Valamelyest mindkét igéből elénk kerül az a kérdés, hogyan éli meg a hívő ember a szenvedést. És nem úgy általában a világban látható, a világban zajló szenvedést, hogy mások hogyan szenvednek, és miért, hanem a saját bőrén megtapasztalhatót, ami velem történik. Mit kezdjen a hívő ember azzal, amikor szenvedést kell megélnie? Ennek a kérdései vannak ott. Valamelyest olvasunk elő a Filippiekhez írt levélből is, és hosszasan olvassuk ezt Jób könyvében. Valamelyest más a megközelítés is, természetesen. Más az, ahogyan a Krisztust ismerő és a Krisztus evangéliumát hirdető Pál megéri a szenvedést, és más az, ahogyan Jób, de másfajta a szenvedésük is. Jó, Pál a hitéért van börtönben, és a börtönben is, ahogy megéli, az ott létet Krisztusra mutat. Jób pedig mindent, szó szerint mindent elveszít, csak éppen életét nem. Az igaz ember szenvedése van előttünk, hosszú fejezeteken át. A hét elején döbbenten olvastam, hogy hogyan hozza elénk a bibliósok, a kolauz, és ezen keresztül Isten ezeket az igéket, történeteket a mai, mostani helyzetünkben. Hogy hogyan tud aktuálissá lenni, megdöbbentően aktuálissá lenni az igen. Március óta újra és újra előkerülő kérdés, március óta kérdése lelkészeknek, teológusoknak, hogy mi Isten válaszol erre a mostani helyzetünkre, a koronavírus COVID-19 járványra. Mit kezd ezzel a helyzettel a hívő ember? Vannak olyan gondolatok, vannak, akik azt mondják, hogy most is, nekünk is arra kell figyelnünk, és azt kell hirdetnünk, ahogyan más helyzetekben is így volt, hogy a bajok, a csapások, a háborúk, a járványok az embert a megtérésre kell vezessék. Így volt ez a történelemben, a világ történelemben, a keresztény egyház történelmében oly sokszor, akár ha gondolunk a második világháború utáni nagy ébredési hullámra, vagy más korszakokra, nagy nyomorúságban, illetve a nagy nyomorúság után az ember Istenhez fordul, az ember jobban meghallja a megtérésre hívó szót. És persze igaz az ma is. A nagy nyomorúság Istenhez kell, vagy legalábbis kellene vezesse az embert. Igen, legyen ez a helyzet alkalom arra, hogy az ember átgondolja az életét, hogy hogyan áll az ember Istennel, mit tettünk azzal, amit kaptunk Istentől, hogyan állunk az Isten szín előtt. Igen, legyen a járvány is lehetőség arra, hogy Istenhez forduljunk, hogy megtérjünk, hogy az ő szín elé őszinte bűnbánattal álljunk, alázattal, könyörgéssel álljunk. És az is igaz, hogy a mostani járvány kitörése és terjedése mögött persze láthatjuk az ember önző, Isten nélküli életmódját. Nem akarok ennek részteiben jobban belemenni, hogy hogyan függnek össze a dolgok, az, ahogyan az ember azt mondja, mindent megtehet, bármikor, bárhonnan, bárhova utazhat és vihet, amit gondol, hát viszi a járványt is. Ott van a járvány terjedésében is az ember Isten nélküli önző életmódja. Megtérésre hív minket a helyzet. De most Jób könyve ennél mélyebbre visz bennünket. Most és ezekben a napokban, hetekben. Ennél nehezebb kérdésekkel kell szembenéznünk Jób könyvében, a Jób könyve alapján. Mi a válaszunk a hívő ember szenvedésére? Mi a válaszunk, mi Isten igéje válasza arra, amikor a hívő ember szenved? Amikor nem az a kérdés, hogy a baj, a nyomorúság hogyan vezet el a megtéréshez, hanem amikor az Isten útján járok, és mégis nagy bajokat élek meg. Amikor azt mondanánk, hogy ez értelmetlen szenvedés, vagy érthetetlen, megérthetetlen, felfoghatatlan, hogy ez miért kell legyen, hogy ez mire is vezetne, mi az oka, vagy éppen mi lehet a célja. Amikor nem értjük az egészet, csak feltesszük, széttárjuk a kezünket, Istenem, nem értelek. Mi erre? Az Isten igének válasza. Mit kezd ezzel a hívő ember? Ezeket a nehéz kérdéseket hozzá elénk Jób könyve. Igen, persze, vezessen bennünket, vezessen mindannyiunkat, közelebb Istenhez minden baj, tragédia, nyomorúság, kiáltsunk az Úrhoz, bűnbánattal, alázattal, de mit kezd a hívő ember a nyomorúsággal? Mit kezd Jób a maga helyzetével? És mit kezdenek Jób barátai a helyzettel? Erről szól a mai ége. És sok más fejezet Jób könyvéből. Sok ember tragédiáját hallhatjuk a mai napokban híradásokból, hogyha egy-egy részesebb beszámolóra vagy cikkre odafigyelünk egy-egy hírportálon, újságban, amikor egy-egy ember személyes beszámolóját hallhatjuk, vagy olvashatjuk, hogy mi történt vele járványban, kórházban, betegségben. hogy hogy élte meg, hogy hogyan szenvedett, hogy hogy került kórházba, milyen volt ott a helyzete, hogy került ki, és vannak könnyebb helyzetek, és vannak nehezebb helyzetek. És mindannyiunkat valamennyire megérint ez a mai, mostani helyzet. Mindannyian valahogyan viszonyulunk ehhez a helyzethez, és azt gondolom, hogy talán kicsit máshogy is közeledünk ehhez a kérdéshez, a miérthez, és hogy hogyan reagáljunk a miértre, annak függvényében, hogyan érint minket a helyzet, hogy mi magunk vagyunk, voltunk betegek, és felépültünk, hogy egész közelről találkoztunk-e betegséggel, hogy szeretünk, van-e benne a betegségbe, vagy felgyógyult belőle, vagy találkoztunk-e olyannal, aki elhunyt, vagy szerette, az ő szerette elhunyt ebben a betegségben. Vagy csak a betegség miatt intézkedések érintenek bennünket. Azt gondolom egészen más, hogy reagálunk erre a helyzetre. De ha nem is erre a mostani betegségre gondolunk, mindannyiunkat érintettek, érintenek más tragédiák, nyomorúságok is. És itt van most előttünk a szenvedő, hívő, kegyes ember Jób élete és helyzete. Különös, ahogyan mi olvassuk Jób történetét, vagy ahogyan a leírásból olvashatjuk, mint egy külső szemlélő. Nem úgy, mint aki benne van. Hiszen előttünk van egy mindenét elvesztett hívő kegyes ember élete. Mi történt vele? Hogyan jönnek hozzá a barátai vigasztalni? Vagy hát ahogyan tudnak rá reagálni az ő helyzetére? És emellett előttünk van valami abból is, ami a háttérben történik, amiben egyébként sosem nyerünk be pillantást. Amire azt mondanánk, hogy egyszerű szavakkal a miért engedi Isten kérdése. Mi van ott messze a háttérben? Amiben egyébként, amilyen kérdésekben egyébként más esetben sosem nyerünk be pillantást. Amikor valamelyikünk beteg vagy más csapások érik, másféle nehéz nyomorult helyzetben van, hogy amögött éppen mi van, hogy amögött éppen Isten mit tesz, miért teszi, miért engedi, csak sejtjük, csak keressük rá a válaszokat a kérdésekre, de itt jó története az, ahova, amiben egészen pontos betekintést kapunk. És talán szokatlan és megdöbbentő is, amit olvasunk. Isten megengedi, hogy a sátán próbára tegye, kiszolgáltatja, mondhatnánk a sátánnak Jobot, hogy az ő embere, így olvassuk, Isten ezt mondja róla, hogy az ő embere, aki hozzátartozik, hogy áll meg a hitében, hogy csak azért szereti őt, mert megáldotta sok jóval. Ezt mondja a sátán és a gonosz, és látjuk, milyen igaz az, amit itt is mennyire beteljesedik az, amit a sátánról megtudunk más helyről is, hogy ő a vádoló. Most nem olvastam az első fejezetet és a másodiknak ezt a részét, de talán tudjuk Jób könyvének ezt a bevezető történetét is. A sátán, a bukott angyal odáll Isten elé, hát csak ott van Jób, hát csak azért tisztelt, szeret téged, mert mennyi mindennel megáldottad. Vedd el mindenét, és majd megátkozz, és elfordul tőled. És Isten ezt megengedi a sátánnak, a vádolónak. Mert Istennek olyan, Isten olyannak ismerte Jobot, hogy ez akkor, hogy Jobb akkor sem teszi meg majd. De megtörténik így, mindez a sok csapás, tragédia Jobbal, elveszti minden vagyonát, pedig hatalmas vagyona volt, összehasonlítatlanul gazdag volt az akkori kor fogalmai szerint, rengeteg állata volt, földje, és elveszti családját is, összes gyermekét. És második körben pedig, miután megmarad Jobb a hitében, és ezt olvassuk róla, hogy felállt, megszaggatta köntösét, és megnyitta a fejét a tragédiákról való hírt hallva, földre sem leborult, és így szólt, mesztelen jöttem ki anyám méhéből, mesztelen is megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Ezt követően a sátán újra vádolja őt, odaáll Isten elé. Vedd el az ő, most egyszerűen, kicsit magyarázva mondom, vedd el az ő egészségét, akkor majd megátkoz. Újabb próbatétel következik. Megverte Jobbot rossz indulatú fekélyekkel, tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. Felesége ezt mondta neki, még most is kitartom a feltetetlen, vagy átkozd meg az Istent, és hallj meg. De ő így felelt, úgy beszélte, és ahogyan a bolondok szoktam beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett a Jobb a szájával. És a későbbi fejezetekben pedig olvasunk több mondatot, leírást, ami betegségére utal. A magyarázók szerint lepra lehetett az a betegség, amitől szenvedett, ami a fekélyek, ezt jelentette a fekélyek a testén, és a kegyetlen sebek, az elkülönülés az emberektől, a halálra ítéltség, de még élet, mégis élet, ami nem élet, így szoktuk ezt mondani. Így van előttünk a szenvedő Jobb. De Jobb történetének a nagy kérdése az, hogy mit kezd ő ezzel a helyzetével. Amikor Jobb könyvére és Jobb hitére, mondataira gondolunk, akkor nagyon sokszor csak a most hallott szavakat, mondatokat szoktuk idézni. Hogy Jobb az a szenvedésében tudta ezt mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Ha a jót elfogadtok Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Kétszer is ezt mondja az ige Jobbról, még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Mintha csak ezt olvasnánk Jobbról. De ezt, amit így olvasunk az első és a második fejezetben, ezt követik a következő fejezetek. Hosszú fejezeteken át ott vannak, olvassuk Jobb és barátai párbeszédét, amiben olyan nehéz, kemény mondatokat olvasunk, amit hallhattunk a harmadik és hatodik fejezetből is. Nem csak arról szól Jobb hite, Isten kapcsolata, hogy az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve, mert ő ezt megteheti, és így könnyedén fogadja Jobb a csapásokat. Ez is része Jobb hitének, de nem csak erről szól Jobb viszonyulása az ő tragédiájához, és Istenhez. Jobb nagy kérdése, ugyanaz, ami Jobb barátainak nagy kérdése. Az, hogy hogy engedheti ezt Isten. Jobb kérdése nem csak arról szól, hogy éljem túl ezt a tragédiát, hanem arról szól, hogy megrendül az Isten jóságába vetett hit. Megrendül az a teológiai bölcsesség, gondolat, amit szilárdan vallanak jó barátai is. Az Isten mindenkivel úgy bánik, ahogyan az ember éli életét. A jót Isten megjutalmazza, a rosszat megbünteti. Ezt láttuk eddig Jobb életén. Az Isten félő, Istenben bízó Jobb életén Isten áldása volt. Mérhetetlen gazdagsága volt, sok állata, szép családja, fiai és lányai. Ez volt, amit ő is tapasztalt maga életében, és ez volt az akkori ember hite gondolkodása is, és jó néhány helyen megjelenik ez a gondolat az Ószövetségben. És az Újszövetségben is olvassuk, amit vet az ember, az aratja. És van is igazság ezekben, a gondolatokban, igékben. Igen, igaz, hogy aki Isten nélkül él, az Isten nélkül éli egész életét, az örök életét is, de annak földi élete sem lesz áldott, örömteli. Nem lesz áldás az életén, nem fog igazán boldog lenni az ő élete Isten nélkül. És aki Istennel él, annak az életében békesség van, annak az életén áldás van. Igen, ma is igaz. Hisszük ezt mi is. És a közben a tapasztalat az, mégsem ilyen egyértelmű az összefüggés. Hogy fordítva már nem feltétlenül igaz. És ez az, amivel szembe kell néznie Jobbnak, és szembe kell néznie Jobb barátainak is, amit nem tudnak Jobb barátai látni és elfogadni, és amiért vádolják is Jobbot. Hogy az viszont fordítva nem feltétlenül áll meg, hogy akivel baj történik, az azért történt, mert valamit rosszul tett. Hogy vétkezett, és ezért bünteti az Isten. Mennyire ott van ez ma is a mi gondolkodásunkban. Akár annak a gondolkodásnak is a nyomán, amit a legelején hallottunk. Hogy a tragédia az Istenhez kell, és megtérésre kell vezessen bennünket. Tehát, ha nagy bajba kerültél, akkor térj meg. Vald meg bűneidet. De az evangélium számunkra nem erről szól. Az evangélium számunkra arról szól, hogy Krisztus az, aki elhordozta bűneink büntetését. Krisztus az, aki szenvedett az én, a te, mindannyiunk bűnéért. Isten akkor nem büntet bennünket bűneinkért. Nem büntethet Isten kétszer, Krisztust is, és bennünket is. Mégis, de sokakban ott van ma is ez a gondolat, amivel Jobbot is vádolják barátai. Csapásért téged? Biztos vétkeztél. Úgy gondolod, hogy nem? Hát gondold át jobban az életedet. Biztos van valami bűn, valami vétek, ami miatt értek a tragédiák, a csapások. Az Isten jóságába való hit a nagy kérdés itt. amivel jobbnak is szembe kell nézni, amit megrendül. Ha én kitartóan hittem Istenben, és Isten igaznak lát, akkor miért ér baj? Akkor hol a jóságos Isten? És jó barátai ennek a logika mentén mondják ki a fordítottját. Ha csapás ért téged, biztos vétkeztel, és azért ér a csapás. Jobb könyve erre a nagy és nehéz kérdésre ad nem egy egyszerű, könnyű választ. Nincs egy egyértelmű, egyszerű válasz mindezekre, Jobb könyvében sem, hanem hosszasan olvassuk Jobb panaszát újra és újra. Hallottuk a 3. fejezetből, a mai ige a 6. fejezet, és lesz később is Jobb panasza az emberek, a barátai, meg Isten felé. Aztán persze olvassuk jó barátainak is a reakcióját, a válaszát. Mint egy vita is előttünk áll, Jobb és barátai párbeszéde. De minden mögött egyértelmű Jobbnak is és barátainak is. Itt nem egy egyszerű élethelyzet van, amivel mit is kezdjünk, hanem a csapások mögött az Istennel van dolgunk. Nekik egyértelmű, és igen, ma is egyértelmű kellene legyen, életünk eseményei mögött az Istennel van dolgunk. Ez itt nem kérdés. És igen, erre hív minket az ige mindig, hogy az életed eseményei enged, hogy Istened vezessenek. Istennel van dolgunk az életünk eseményei mögött. A nagy kérdés, ahogyan. Ezért hozzá elő Jobb is a nehéz kérdéseket és nehéz mondatokat. Hogyan? Hogyan engedhette ezt Isten? Miért történhetett ez vele? Az egyik fontos gondolata, üzenetetlen, hadd legyen tehát Jobb könyve ezen részének számunkra, hogy a hívő ember is, amikor találkozik a maga életében a tragédiákkal, akkor nem ez kell legyen az egyetlen válaszunk, hogy könnyedén kimondjuk, az Úr vette, az Úr vette, hát legyen áldott az Úr neve. És nem várja azt tőlünk Isten, hogy könnyedén, már-már mosolyogva fogadjuk a tragédiákat. Hogy én áldom az Istent a tragédiák, a csapások között is könnyedén, és dicsérem őt. Nem várja tőlünk az Isten. Jobb története is erről szól, a szenvedő, kegyes ember története. Kimondja ezeket a szavakat a történet legelején, de utána hosszasan mondja az ő panaszát is. Nem tehetünk úgy, mintha ne lennének ott hosszú fejezeteken át keresztül. Jobb panaszának szavai az ő imádsága Isten felé, illetve válasz a barátainak. Sőt, ahogy utána néztem, a zsoltárokban is jó néhány panasz zsoltárt olvasunk, közel 50 panasz zsoltár, a 150-ből közel 50, ami panasz, közösségi vagy egyéni panasz Isten felé. Uram, hogy teheted? Uram, miért? Uram, légy velem a bajban. Uram, hogy fogom ezt túlélni? Uram, ments ki engem ebből a bajból, vagy bennünket a bajból. Uram, körülvettek az ellenség, mint ordító oroszlán, vagy a hínárok fejem fölött, és néha azt érezzük el szó szerinti leírása a szenvedő helyzetének, néha azt, hogy ezek képek, hasonlatok a szenvedéséről, Istenhez kiállt. És van, amikor eljut panaszában odáig, hogy tudja Isten dicsérni, és van, amikor nem. A amikor benne vagyunk a nyomorúságban, a bajban, a szenvedésben, hadd legyen számunkra is egy lehetőség, hogy elővettünk egy panaszzsoltárt. Ahogyan ezt mások is megfogalmazták panaszukat az Isten előtt, lehet nekünk is a szánkon Isten felé az imádság, akár egy-egy panaszzsoltár. Jobb könyve nagy kérdése tehát, mit kezd Jobb a szenvedéssel, hogy fogadja Isten kezéből mindezt, és hogy reagálnak erre a barátai, és hogy reagálnak ma a barátok, a testvérek, amikor látják a másikat szenvedni. Jobb nagyon nehéz, kemény szavakat, mondatokat mond ki. A harmadik fejezetben arról olvasunk, hogy azt mondja, bárcsak meg se születtem volna. Bárcsak Isten ne adta volna azt a napot, amikor megszületek. Mert mostanra jöttek ezek a tragédiák. Hosszasan költői képekkel is mondja, bárcsak ne születtem volna meg. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? És akkor nyugalmam lenne. Nem öngyilkos akar lenni Jobb, értsük jól. Nagyon távol áll az ószövetségi ember gondolkodásától. Isten adja az életet, és Isten veheti el egyedül az életet. De fájdalmában ezt mondja ki, bárcsak ne születtem volna meg. Majd a hatodik fejezetben kimondja szavaiban, hogy Isten van az összenvedése mögött. A mindenható nyilai vannak bennem, mérjüket itt a lelkem. Isten rettentései sorban elérnek engem. És elmegy mindentől az ereje és életkedve. Nem tud már enni sem, levegőt is alig kap. Milyen közelivé jön az ember testi szenvedése is. Nem tud már várni, mikor lesz vége, honnan vegyek előtt a várakozásra, mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is életem. Szabad kimondanunk nekünk is ezeket, vagy éppen ilyen hasonló szavakat Isten előtt. Szabad őszintének lennünk Isten előtt, amikor ezek a gondolatok vannak bennünk. Uram, elegem van ebből. Nem értelek. Nem akarom ezt. Mikor lesz már vége? Nem kell úgy tennünk, mintha boldogok lennénk, és minden rendben lenne, miközben szenvedünk. Jó barátainak Jobbhoz való viszonyulása is nehéz, nagy kérdés. Egyrészt a teológiai viszonyulása, másrészt az emberi viszonyulása. Teológiai kérdést érintettük, hogy jó barátai ebben az személyes élethelyzetben, jó személyes fájdalmában is csak azt a teológiai kérdést tudják látni. Jobb, hát szenvedsz, akkor ez biztos azért van, mert vétkeztél valamit, mert ismerik az Istent, mert Isten igazságos, és az Isten igazságából ez kell következzen, hogy a jót ő megjutalmazza, a rosszat megbünteti. A rossz történik vele, biztos, hogy valamikor vétkeztél. Ezt részletezik hosszasan. Mert nem tudnak azzal szembesülni, hogy megdől az elméletük. Itt Jobb életében megdől az elméletük. Nem tudnak erről az elméletükről lemondani, vagy máshogy látni ezt a kérdést. Sarokpontja ez hitüknek, Isten kapcsolatuknak. De ott van Jobbhoz való viszonyuk is. Hogy először az első hét napban tudnak jól viszonyulni jobbhoz. Mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel, és egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, milyen nagy a fájdalma. 7 napig tudtak csendben ott lenni mellette, semmit nem tenni. 7 nap után már valamit mondani kellett, hát ennyire futotta. Az ő bölcselkedésük is futotta tőlük. És hosszasan olvassuk fejezeteken át majd, hogy mennyire jó vagy, hát pont nem jó barátai ők Jobbnak. Mert csak a teológiai igazságokkal tudják Jobbot jelképesen fejbevágni, bántani. Térj meg, mert biztos rosszat tettél. Hadd zárjam néhány olyan gondolattal, amit mai történetekből, élethelyzetekből mondanak el a magyarázók is. Hogy mennyire így van, így működik az ember az ő szenvedésében, bajaiban. Hogy így van ez, amikor, ahogyan Jobb megélte, amikor az ember tragédiákat él meg és tragédiákkal találkozik. Ezek a fokozatai, hogy először csak döbbenten ülök, először csak felteszem a kezem, hát ha ez történt, akkor így kellett történnie is, és csendben ülök. Majd pedig eljön annak a szakasza, hogy hát nem lehet, ezt nem értem. Amikor harag lesz már az ember szívében. Jó bénultsága, némasága, sok és a hitetlenkedés állapota, majd miután sokáig képtelen megszólalni, csak csendben ül, elkezdi mondani panaszát, haragját. Keresi a megbékélést. És szabad nekünk is így mindezt megélnünk Isten előtt. Tegyük Isten előtt. Emlékszem egy hölgyre, aki ilyen száraz és asszályos időszakon ment keresztül, komoly gondjai voltak részben testi jellegűek. Sok barátja meglátogatta, köztük szolgálattevők is, mindannyian ugyanúgy beszéltek. Mind arra akarták rábírni, hogy valahogyan szedje össze magát, mind elméleti dolgokat mondtak neki, például, hogy az érzések nem fontosak, sőt, semmi se számít, csak a hitáltani megigazulás igazsága. Ő is ugyanúgy tudta ezt, mint ők. Sőt, sokuknál talán még jobban is. Mindez azonban most mit sem segített, hiszen az bántotta, hogy nem tapasztalta az életében a korábbi áldásokat. Hova lettek az áldások, amelyeket akkor kaptam, amikor az Urat megismertem, kérdezte. Barátai tanácsával nem jutott előrébb, ugyanis az ilyen helyzetben levőkön sosem segít, ha azt hallják, hogy szedjék össze magukat, keljenek fel a padlóról. Hiszen éppen az a baj, hogy képtelenek rá. Ezeknek az embereknek úgy lehet leginkább segíteni, ha elmondjuk nekik, hogy bizony vannak ilyen időszakok a keresztény életében is. Néha Isten számunkra érthetetlen okból elfordítja tőlünk az arcát. Szóban forgó hölgy ennek hallatán döbbenten nézett rám, és ezt kérdezte. Tényleg így van? Hát persze, válaszoltam, majd több példával és esettel is alátámasztottam állításomat. Problémái hamar megoldottak, hiszen kapott egy választ, egy magyarázatot. Egyik kollégám nemrégiben elmondott egy esetet, amikor egy Londonban élő nyugat-indiai asszonyal közölték, hogy a férje közlekedési baleset áldozata lett. A gyász sokként érte a nőt, lerogyott a kanapé egyik sarkára, csak ült ott mozdulatlanul és süketen. Ijesztő távolba meredő tekintete, hosszú ideig zavarba ejtett minden családtagot, barátot és hivatalos személyt, aki megfordult a lakásban. Míg nem megérkezett egyik gyermekének a tanítónője, az angol hölgy, látva a helyzetet, odament az özvegyhez és leült mellé. Egy szót sem szólt, Csak átölelte egyik karjával az asszony megfeszülő vállait, és teljes erejében magához szorította. Fehér arcát szorosan odanyomta a barna archoz. Majd ahogy átérezte az özvegy kimondhatatlan fájdalmát, könnyei patakozni kezdtek, s ráhullottak a nő ölében nyugvó összekulcsolt kezeire. Sokáig semmi más nem történt. Aztán a nyugat-indiai asszony egyszer csak zokogásban tört ki. Még mindig nem szólt senki egy szót sem. Egy kis idő elteltével a látogató felállt és távozott. Csak egy kis hozzájárulást hagyott hátra a család legégetőbb szükségének betöltésére. Ilyen volt egy gyógyító találkozás. Ilyen Isten ölelése az ő életet adó csókja, az ő küldetésének és a mi közben járásunknak az ölelése ez. Végül egy másik eset. Valahányszor elgondolkozom, az akkor történteken eszembe jut, mennyire nem tudtam segíteni Bobnak, mondja az író, aki egyik barátja felé végzett szolgálatot, akinek barátja öngyilkos, akinek az édesanyja öngyilkos lett. Fogalmam sem volt, mit mondhatnék, mi lenne az odaillő. Nem tudtam, hogyan segítsek neki feldolgozni ezt a borzalmat, valamiképp túl tudjon lépni rajta. Csak annyit tehettem, hogy ott voltam mellette. Idővel azonban rájöttem, hogy nem is vágyott másra, csupán a jelenlétemre. Ugyanis bármennyire tehetetlen voltam, és azzal, hogy kész voltam mellette lenni, következőt fejeztem ki. Annyira nem szörnyű, ami történt, hogy emberi kapcsolatainkat is fel kellene adnunk miatta. Az élet folytatódhatott. Most már látom, hogy egy csodálatos kiváltságban részesített, amikor jelen lehettem barátom mélységes fájdalmánál, szenvedésénél, bár akkor nem értékeltem ezt a lehetőséget. Ha jelenlétünkkel szolgálunk valaki felé, sebezhetővé válunk. Ha odaállunk valaki mellé, azon magunkat is kitesszük minden sérülésnek, melynek az illető ki van téve, de annak is, hogy esetleg épp tőle szerzünk sérüléseket. Azt jelenti ez, hogy készek vagyunk elszenvedni, amitől ő szenved. Végigjárni vele a szenvedés útját. Ez nem ugyanaz, mintha megpróbálnánk mi is szenvedővé válni. Jelenlét nem azt jelenti, hogy a másik helyébe kell lépnünk, ezzel lekicsinyelnénk a szenvedéseit. Azt sugálnánk vele, én jobban el tudom hordozni a fájdalmaidat, úgyhogy állj egy kicsit félre, majd én átveszem őket. A jelenlét ehelyett azt jelenti, hogy kitesszük magunkat annak a dolognak, ami a szenvedőt érinti, és mellette maradunk annak gyenge és megsebzett állapotában. Kedves testvérek, Jézus Krisztus, amikor közénk jött a földre. Átélt minden emberi szenvedést, amit mi átélünk. Elmondta maga is a panaszát a kereszten. A 22. Zsoltárt idézte, amit hallottunk az első igéből. Mondott ő is egy panasz Zsoltárt is. De átélte a velünk az értünk való szenvedést. Terheinket, bűneinket vette magára. Nem csak példaképünk lehet a másik mellé odaállásban, de erőforrásunk, akire tekinthetünk. Adja Isten, hogy tudjunk így Isten elé állni a szenvedésben, és így a másik mellé odaállni a másik szenvedésében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban segíts bennünket, hogy tudjunk őszinték lenni veled és egymással. Tudjuk őszintén kitárni szívünket mindig előtted, bármilyen helyzetbe is kerüljünk. Akárha örömöt, akár ha fájdalmakat kell megélnünk. Ha tudjuk őszintén megvallani, ha fájdalmak, ha harag, ha düh, ha értetlenség van bennünk. És ha tudjunk jól a másik mellé állni, nem kioktatva, hanem testvérként próbálni megérteni, és csendben mellette állni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy rád tekinthetünk minden szenvedés között, aki vállaltál minden velünk, értünk való szenvedést. Légy erőforrásunk, Urunk. Könnyedülj rajtunk. Add a szenvedés végét. Add, Urunk, hogy ez a helyzet mind többeket vezethessen hozzád. Megtérésre, örök életre. Áld meg életünket, kapcsolatainkat, közösségünket, következő napjainkban felégy velünk. Légy, Urunk, betegekkel, gyógyulásban levőkkel, orvosokkal, és mindannyiunkkal, akik egyszerűen próbáljuk tenni munkánkat, dolgunkat, megváltozott körülmények között rád mutatva. Könyörülj rajtunk, Urunk. Hallgass meg imádságunkat, melyet most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hálát adunk Urunknak, hogy megöltött mindaddig bennünket ebben a járványos időszakban. Köszönünk minden értünk mondott imádságot, és biztatunk is mindenkit, hogy hordozzuk egymást imádságban. Ezen a héten, a mögöttünk levő héten újra online térbe léptek gyülekezeti alkalmaink. Hétfőn reggel és este 8 órára imaközösségre hívunk mindenkit. Hordozzuk imádságban magunk, közösségünk és a minket körülvevő világ helyzetét. Könyörögjünk Istenhez. Gyógyulásokért a helyzet változásáért, megszűnéséért, mindannyiunkért. Szerdán a szokott módon tartjuk online bibliaóránkat a Zoom program segítségével. Pénteken 4 órától és 5 órától a konfirmáció órákat is a Zoom program segítségével tartjuk. Mindegyik alkalomhoz a belépési linket, kódot e-mailben kiküldjük, illetve a gyülekezetünk honlapján és Facebook oldalán olvashatók majd. Jövő vasárnap is online Isten tiszteleteket tartunk, 9 órától Csobán Károly, 10 óra 30-tól Pomázról. Az Isten tiszteletek élő közvetítéssel láthatók a gyülekezetünk honlapján levő linkről. Október 5-én elhunyt Csét Kellemér testőrünk 87 esztendős korában, temetése november 10-én volt a pomázi új katolikus temetőben. Elhunyt Verebes Géza testvérünk, temetéséről a család később gondoskodik, intézkedik. Évvége közeletével kérjük gyülekezeti tagjainkat, egyházunk fenntartásához önkéntes járulékkal járuljanak hozzá felsőes adományainkat. Kérjük, hogy gyűjtsük a következő találkozás lehetőségeig, vagy banki átutalással ajánljuk fel, és rendezzük. Köszönjük előre is támogatásukat. A veszélyhelyzet bevezetésével egyre több gyülekezet tér vissza az online alkalmakra, de lehetnek, akik nem tudják elérni honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat kérjük, hogy november 15-ig jelezzük, ha tudunk olyanról, aki írásban szeretné olvasni a vasárnapi szolgálatokat, mert nem tud online kapcsolódni, csatlakozni, igen, hirdetést hallgatni. Így, aki kéri, azoknak jövő héttől postaládájába szívesen eljutatjuk a vasárnapi ige hirdetéseket. Kérjük ezt telefonon vagy e-mailben jelezzék. Adventben minden nap szeretnénk egy-egy videóbizonyságtételt feltenni gyülekezetünk honlapjára és Facebook oldalára. 21 jelentkezőt várunk, akik 3-5 perces videóban bizonyságot tesznek adventi hitükről. Bizonyságtétel lehet szóban, énekben, versben vagy zenében. Mindenben gyermekek és idősek egyaránt részt vehetnek. November 20-ig várjuk a jelentkezéseket erre a szolgálatra, és kérjük fiataljainkat is segítsenek szüleiknek, nagyszüleiknek a videó elkészítésében. Időseinket, gyülekezeti tagjainkat telefonon keressük, felhívjuk, és várjuk is a testvérek megkeresését telefonon. Idős rászoruló testvéreinknek jelzés alapján szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Temetést az állami előírások alapján maximum 50 fő részvételével végezhetünk, keresztséget nem szolgálunk ki ebben az átmeneti időben. A lelkészi hivatalban csak előzetes telefonon történt bejelentés után tudunk testvéreket fogadni. Az ügyintézés alatt a maszkviselése mindannyiunk számára kötelező. Bibliaóránk, konfirmációóráink, aktuális Zoom belépési kódjai megtalálhatók honlapunkon, hírlevelünkben és Facebook oldalunkon. Akinek a Zoom program letöltéséhez, használatához segítségre van szüksége, keres a Róna Péter presbiter testvérünket, szívesen segítünk. Vasárnapi igeolvasás szolgálatához úgy várjuk testvéreink segítségét, hogy egy előre kiadott igeszakasz felolvasásának hanganyagát otthonainkban telefonjukkal rögzíthetik és számunkra megküldik. Erre lehet jelentkezni Óváró Ákosnál vagy Szabó Istvánnál. Vasárnapi imádságunkhoz imakéréseinket péntekenként 12 óráig várjuk e-mailen vagy papíron a postaládában. Ami úrunk legyen gyülekezetünk őrizője. Záró énekünket énekeljük a 272. dicséretet. 272. dicséretnek első és utolsó versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tétszen, szent az ő akaratja. Mind jó, amit Isten tétszen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki ínségben az övéit megtartja. Hát légyen, mint akarja. Mind jó, amit Isten tétszen, mind örökké ezt vallom. Ha rajtam búbánat lészen, s kell bosszúságot látnom, mind hazáltal, meg vigasztal, mint édes atyám engem, mert csak ő segítségem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Áldás békesség, Isten velünk, viszont látásra a legközelebbi alkalmunkig.